Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank. Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy nyitott a tőzsde?
Már a tegnapi Fed döntést követően látszott, hogy negatívan reagáltak a piacok az újabb kamatemelésre, ez ma reggel is folytatódott. A vezető nyugat-európai részvényindexek számottevő gyengüléssel kezdték a napot, és ennek megfelelően a budapesti értéktőzsde BUX indexe is 0,8%-os mínuszban indítja most a kereskedést. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom tud minimálisan 0,3%-kal erősödni, a többi blue chip egyelőre gyengült, az OTP árfolyama 11.450 forintra esett vissza. A bank egyébként kora reggel jelentette be, hogy megvásárolja a negyedik legnagyobb szerb bankot, ezzel a második legnagyobb szereplő lesz a szerb piacon, de úgy tűnik, hogy ezzel sem tudta kivonni magát a negatív piaci hangulat alól. A Richter árfolyama 0,6%-kal 5.565 forintra esett vissza, a MOL pedig egyelőre 1,1%-os mínuszban van, 3.126 forintot érnek most az olajcég papírjai.
A forint árfolyama hogy alakult?
A forint próbál erősödni, minimális mértékben 0,1%-kal javult az árfolyama az euróval szemben, 322 forint 40 fillért kell most adni egy euróért, a dollár 282 forint 50 fillérbe kerül, az angol font pedig 357 forint 18 filléren áll. Amit még érdemes kiemelni, hogy a tegnapi Fed kamatemelés után a dollár erősödni kezdett az euróval szemben, azonban ez nem volt tartós, ma reggelre ismét dollár gyengülést lát. 0,4%-kal esett az amerikai deviza az euróval szemben.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És akkor most részletesebben az előbb hallott gazdasági hírekről, változásokról. Itt van már a stúdióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Kamatot emelt tehát az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed 25 bázisponttal. Mit jelent ez Európára nézve, illetve számunkra?
Önmagában nem meglepő, idén ez már a negyedik alkalom, számítottak rá, most ezzel a 2,25-2 és feles 2,5%-ossába került az amerikai alapkamat. Ugyanakkor inkább az a kérdés, ezért övezte nagy érdeklődés a döntést bejelentő sajtótájékoztatót, hogy mit lehet gondolni arról, hogy mit gondol a Fed jövő évre, és hány kamatemelés várható jövőre. Meglepő módon a Fed elnöke azt mondta, hogy különösebben a volatilitás, tehát a tőzsdei árfolyam ingadozás nem hagy maradandó nyomokat az amerikai gazdaságon, tehát különösebben láthatóan nem érdekli a Fedet, hogy az utóbbi 1-2 hónapban eléggé durva áreséseket láttunk az amerikai piacon. Hát ennek meg is lett a következménye. Addig 1%-os pluszban tartózkodott a Dow Jones Index. A nap végére, a sajtótájékoztató után mínusz másfél, az S&P Nasdaq pedig még nagyobb esést mutatott föl. Úgyhogy úgy látszik, hogy a Fed tovább megy a kamatemelésekkel, holott a piac már azért inkább arra számítana, hogy a gazdasági növekedés védelme érdekében jövőre már inkább óvatosabb lehetne. Ennek ellenére a piac úgy gondolja, a piac egy része azért úgy gondolja, hogy független attól, hogy mit mond most a Fed, azért jövőre lehetséges, hogy hamarabb véget ér a kamatemelési hullám. Azért ez a 2,5%, ez már eléggé közel van ahhoz a 2,5-3%-os sávhoz, amit a szakértők úgynevezett egyensúlyi kamatlábnak tekintenek. Tehát ami fölött már úgy gondolják, hogy a gazdaság hosszú távú növekedését is visszafogják a kamatok. Hát ez persze Amerika. Európában ez most rövid távon azt jelenti, hogy mivel a kamatemelés folytatódik, ezért a dollár továbbra is erős lesz, nagyobb lesz a különbség a magasabb dollár kamatok és a euró kamatok között, amelyek még mindig a mélyben vannak, mert a VKB még nem kezdi el a kamatemelést, hiszen az európai gazdaság még éppenséggel nincs olyan növekedési fázisba, hogy vissza kellene fogni, pont ellenkezőleg. Tehát rövid távon, középtávon további dollár erősödés lehet várni. Mivel a forint árfolyama békeidőben normálisan a euróval mozog együtt, ezért a dollár forintban kifejezett árfolyama is néhány forinttal magasabb lesz, mint eddig, amiket eddig láttunk.
Nagy felfordulás volt a román piacon. Mi történt?
Úgy látszik, hogy a román költségvetésben óriási hiány, 10 milliárd eurós hiányt átong idén, december van, és ilyenkor nyilván minden kormányzat megnézi, hogy mit tud még csinálni, és úgy látszik valakinek, jelesül a pénzügyminiszternek, eszébe jutott, hogy pár évvel ezelőtt mit csinált a magyar kormány, és belengedte a szektorális adók gondolatát, megtetézve azzal, hogy úgy gondolja, hogy túl magas a bankközi kamatláb Romániában, 3% fölött van valamivel a román bankközi kamatláb, ami egy 4% fölötti inflációnál éppenséggel nem nevezhető magasnak. Nyilván magasabb, mint a mi buborunk, magasabb, mint az Euribor, na de ott az infláció is magasabb. Úgy gondolja, hogy ez a bankok kapzsiságát jelzi, és a román sajtó által kapzsisági adónak nevezett új bankszektor adót lengetett be, ami eléggé brutális, amennyiben a román bubor, tehát a robor értéke 3,5% fölött van, vagyis nagyjából annyi, mint ami most, akkor a mérlegfőszegre vetítve 0,9%-os adó lenne. Emlékezzünk vissza, hogy a 2010-es évek elején Orbán kormány ezt vezette be, azóta ez már nálunk lecsökkent 0,23%-ra, de hát akkor itt is elég nagy volt a felzúdulás, a banki nyerességeket el is vitte néhány évre. Itt még nagyobb a baj, mert hogyha ezt negyedévente kivetik, a legutolsó negyedév, tehát a harmadik negyedéves román adatok szerint kevesebb, mint 1 milliárd lej volt a bankszektor nyeresége, az összesített nyereség, ugyanakkor ha már lenne ilyen adó, az több mint 2 milliárd lejt vinne el. Tehát a bankok attól félnek, hogy a teljes nyereségüket elviszi ez az adó, de nem csak ők járnának rosszul, hanem az energetikai cégek, ahol a gázárat, a lakosság és a cégek felé felszámítandó gázárat maximálná a kormány. Esett is 13,5%-kal a romgázára tegnap, meg a Petromi is, ami szintén energetikai cég, és még a telekom szektor sem maradna ki, kapna ő is egy szektorális adót. És hogy teljesen kövessék a magyar példát, még a magánnyugdíjpénztárak a nyugdíjrendszer másik pillére is omladozik Romániában, mert felvetették, hogy bizonyos államnak fizetendő illeték fejében a tagok kiszállhatnának a magánnyugdíjpénztárakból, amelyek egyébként a román tőzsde legnagyobb szereplői, tehát hogyha ott most megindul egy pénzkiáramlás, akkor nekik részvényeket kell eladni. Summa summarum, ennek az volt a vége, hogy tegnap 12,5%-kal estek a román indexek, és nem tudom, hogy ma mi van, de nem lepődnék meg, ha ma tovább folytatódna a külföldiek tőke kivonása, mert ez egy teljesen, tehát eddig jól teljesített a bukaresti tőzsde, de a teljes idei nyerességét tegnap lenullázta, és ha ez így bekövetkezik, akkor további esés várható. Persze nem biztos, hogy ez így történik, mert láttunk már olyat, hogy egy kormányzat nagyon nagy és nagyon durva dolgokkal indul, aztán innen szép lassan visszalép, és még így is jól jár költségvetésileg. Az államfő sem támogatja ezt a nagyon erőteljes arcot, mondván, hogy visszafogná a teljes bankszektort, a gazdaságot, úgyhogy valószínűleg valahol majd megalkudnak félúton, meglátjuk.
És egy jelentős hazai hír, az OTP Szerbiában terjeszkedik, nem is akármilyen bankot vesz.
Igen, ez egy nagyon jó hír lenne, hogyha nem egy olyan időszakban érkezne, amikor az európai piacok éppen esnek, vagy amikor a OTP Romániát egy súlyos szektorális adó fenyegeti. De kész csoda, hogy tegnap meg ma az OTP nem esett még jobban, hát azért nem esett, meg ma nem esik, csak mérsékelten, mert ez viszont nagyon jó hír. Erre lehetett számítani, két hónapja már a szerb sajtóban megjelent. A Société Générale egy éve döntött el, hogy kivonul a régióból. A bolgár és a macedón bankját megvette az OTP már korábban. Szó van esetleg még albán bankról, moldovai bankról, de igazából a szerb bank volt a nagy falat, ami Szerbia negyedik legnagyobb bankja, és 8,7%-os mérlegfőszeggel, az összesített mérlegfőszeg 8,7%-ával bír, ráadásul nyereséges, az első fél évben 14,5 milliárd forint profitot ért el. Úgyhogy ez egy vonzó falat, van valami 90 fiókja, másfél ezer alkalmazottja, nyereséges működése, tehát nem túl nagy, viszont profitábilis, saját tőkéje, ha jól emlékszem, 118 milliárd forint, és minden bizonnyal a saját tőke fölötti lehetett a vételár, akár 150 milliárdot is gondolnak az elemzők, ami az eddigi bankvételekhez képest azt jelenti, hogy egy nagy falat, tehát egy 500 millió euró környéki a bankvásárlás. Ugyanakkor az OTP idei nyeresége 1 milliárd euró, tehát az osztalékfizetés mellett is ezt még ki tudja fizetni, és nagyon megéri, mert ezzel Szerbiában a második helyre kerülhet a Banca Intesa ottani érdekeltsége mögé, de nem sokkal. Ezzel a piac 14%-át ellenőrizheti, ráadásul ha a szinergiákat ügyesen kihasználja, amiben az OTP-seknek pont elég nagy gyakorlatuk van, akkor a nyereséget még jobban lehet növelni, és ezzel az OTP elérte azt a 2010-es évtized végére, hogy Magyarország mellett, meg Bulgária mellett, ahol a legnagyobb, Horvátországba is, és Szerbiába is a második, harmadik helyen áll. Tehát az a terv, hogy mindenhol legalább 10%-os részesedése legyen, az bőven túlteljesült ebben a négy országban, Montenegróban is, Romániában, ahol eddig még nem sikerült neki nagyobb méretű bankot venni, és ott relatíve kisebb, az a mai helyzetben direkt előny. Tehát azt gondolom, hogy versenytársaihoz, térségbeli versenytársaihoz képest az OTP ezzel a lépéssel most egy komoly versenyelőnyre tett szert.
Köszönöm Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank. Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.